az éjszaka folyamán, amikor készítettem ezt, hogy ezt az előadást, illetve készültem erre az előadásra. Azért, mert alapvetően én nem a normatív krízisekkel foglalkozok a mindennapi életemben. A Vörös Keresztnél dolgozom, ott pedig egy anyaotthont vezetek, akikben olyan nők és gyerekeket laknak, akiket bántalmaznak. Tehát ez a mindennapi munkám, és ez nem egy normális krízis helyzet egy család életében. Éppen ezért nagyon örültem mégiscsak ennek a felkérésnek, hiszen önmagamban is tudatosítani kellett azt, hogy vannak olyan dolgok a családokban, amik meghatározóak a életszakaszaink folyamán. A család önmagában nagyon fontos dolog mindannyiunk számára, azt hiszem nélkülözhetetlen, és senki életében nem hiányozhat, hiszen beleszületünk egy családban, mi is alapítunk egy családot, és majd a gyermekeink vagy az unokáink is családot fognak alapítani. Akkor, amikor elgondolkodtam azon, hogy mit is csinálunk a nagy családunkban, akkor azt gondolom, hogy alapvetően meg kell határoznunk a család funkcióinknak. Nagyon sok és számtalan olyan funkciót valósítunk meg a családunk, családi életünkben, amire szinte nem is gondolnánk, vagy nem is tudatosítjuk magunkat. Ugye általában azt szokták mondani, hogy a legfontosabb funkciója a családnak az a biológiai funkció, amikor reprodukáljuk önmagunkat, tehát létrejön a társadalmunkban az a fajta demográfiai utánpótlás, amiről például mióta én élek, a politika folyamatosan felhívja rá a figyelmünket, hogy öregedik a társadalom, nagyon kevés gyerek születik, tehát jelenleg az országunkban a biológiai funkció valamiféleképpen háttérbeszorult vagy sérül, és nem tud valóságában kiteljesedni. Tehát a családnak van egy gazdasági funkció is, a család mint egy gazdasági egység, termelő egység működik a társadalomban, jövedelmi közösséget alkottunk, ebben a gazdasági közösségben támogatjuk egymást, attól függ, hogy éppen ki végez munkát és ki tartja fent a családot. Nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni a család érzelmi szükségleteit, kielégítő funkcióját is, hiszen mindannyian vágyunk szeretetre, mindannyian vágyunk megbecsülésre, mindannyian vágyunk gyengédségre, figyelemre, amiket a családban legegyszerűbb megkapnunk, hiszen az az a társadalmi egység, ahol ismernek bennünket és tudják az értékeinket. Nem kell küzdenünk az elismerésért, hanem természetes folyamatában önmagában kapjuk meg, vagy adjuk át a gyerekeinknek csak azért, mert a gyermekünk. Nagyon fontos funkciója az is, hogy a társadalmi státuszt meghatározza magában a család, tehát újra termel rétegeket, dolgozó rétegeket, értelmiségi rétegeket, vallási közösségeket, hiszen átörökítjük az utódjainknak ezeket a normákat. Alapvető funkció a betegek és az öregekről való gondoskodás. Ezen nagyon sokat elmérkedtem én a napokban a családommal, hiszen van egy 84 éves nagymamám, aki egy nagyon nehéz és komoly műtéten esett át. Ugyanakkor van egy munkatársam, aki szintén hasonló helyzetben él a nagymamájával, és míg az én családom képes volt arra, hogy megoldja a nagymama gondozását otthon, addig az ő családja a mindennapi életvitele miatt nem tudta, és külső segítségre szorult. A következő funkciója a családnak a kulturális igény felkeltése és a szabadidő kulturális eltöltése. A család egy olyan lehetőséget biztosít a gyerekek, a felnőttek számára, mikor együtt töltjük el hasznosan azt a szabadidőt, ami rendelkezésünkre áll az életünk folyamán. Amennyiben a család kilép ebből a szerepből, abban az esetben például találkozhatunk csellegű gyerekekkel az utcán, vagy éppen drogot fogyasztó gyerekekkel, hiszen nem tölti be megfelelően a család ezt a funkcióját. A következő a családtagok életének irányítása és ellenőrzése. Ez a funkció talán a mai társadalomban gyengült a legjobban, hiszen egyre kevésbé van időnk arra, hogy például a gyermekünk idejét ellenőrizzük, hogy ott legyünk mellette az iskola után, míg a buszra felszáll és haza nem ér, nem tudjuk követni, nem tudjuk nyomon követni. Ezért ez az ellenőrző funkció lényegében csökkent a családokban, Ugyanakkor például ezt a funkciót betöltheti akár egy iskola is, aki a napközi ellátás biztosításával, akkor amikor a szülő nem jön rá, segíti a családokat, de akár nevezhetjük ezt a kollégiumot is ennek a pótló funkciójának, ahol jelen épületben vagyunk, hiszen a család helyetteseként segít a családnak ebben a funkciójában. Aztán van egy szocializációs nevelési funkció, ami személyiségformáló, hiszen a családban alakul ki a gyermekünk személyisége, értékeket, etikai normákat adunk át neki, világnézetet közvetítünk felé, ami alapvetően meghatározza majd a gyermekünk felnőttkori társadalmi státuszát. Majd támogató rendszer is talán az egyik én legkedvesebb funkcióm, hiszen a család mindenben támogatja a családtagokat alapesetben, segít akkor, hogyha beteg vagyok, segít akkor, ha munkanélküli lettek, segít akkor, ha dilemmám van abban, hogy hogyan tovább hajlakodok az utamon. Majd át is kell térnem a krízis fogalmára, hiszen ez az előadás témám. A krízis egy olyan feszült állapot, fájdalmas állapot, amely mindannyiunk életében bekövetkezhet bármikor, váratlanul, és magában hordozza azt is, hogy pozitív kimenetű lesz, vagy negatív kimenetű lesz, attól függően képesek vagyunk ezt a krízist megoldani. Kétféle krízist ismerünk alapvetően, az egyik a paranormatív krízisek, amikor a család életciklusuktól független, teljesen váratlan szerű krízisek élnek bennünket, gondoljunk csak például egy autó balesetre, amikor valamelyik családtagunkat elveszítjük. Ezekkel a krízisekkel foglalkozok én önmagában a napon 24 órájában szinte. Ezzel szemben a mai témám a fejlődési vagy a normatív krízis, ami minden család életében jelen van, a normális fejlődés része, nem egy traumáról van szó, hanem a családi életciklus változások közbeni automatikusan bekövetkező változásokról, amit ha akarunk, hanem meg fognak történni velünk, ezeknek a kríziseknek lehet pozitív és negatív kimenetre, hogyha a család képes megoldani ezt a krízis helyzetet, akkor pozitív lesz a kimenetele, ha nem, akkor pedig negatív. A családot mindenképpen ilyen viszonylatban egy nagyon fontos fejlődési folyamatnak kell tartanunk, mert hogy ez a családi dinamikai egység állandóan változik, állandóan pezser, állandóan fejlődik, vagy visszafejlődik akár az ebben lévő kapcsolatok. Nagyon jellemzőek a család életben a szakaszok, ahol különböző kommunikációs stílusokat, problémákat rendszerint újra és újra feltalálhatunk. És nagyon fontos az, hogy az egyes életciklusok közötti átmenetek mindig valamiféle alkalmazkodó képességet kívánnak tőlünk. A családi életciklusokat alapvetően többféle szakember vizsgálta a pszichológiában. Én ezt választottam ki, mert talán ez szemlélteti legjobban a számunkra azt, hogy hogyan is vagyunk ezzel. Talán nagyon sok kutatás megemlíti az első fázis előtt, vagy az első fázisnak az udvarlási szakaszt veszi, ami tulajdonképpen az újonnan házasodott családja vagy házassodás előtti állapotot jelenti. Én ezt nem olvasnám fel, mert ott a következő diákban részletesen foglalkozunk róla, de ezt a két szakaszt tudjuk megkülönböztetni életünk során a családi életben. Ezt is rögtön az új házasodást és az első szakasz. Mi is jellemző erre a szakaszra? Az jellemző rajta rá, hogy közös életet, önálló életkeretet alakít ki két fiatal, segítséggel vagy anélkül, de megteszi, hiszen egy pár kapcsolatot, egy házastársi viszonyt alakít ki. Nagyon fontos az, hogy alkalmazkodást kíván ez a pároktól, hiszen egymáshoz és a környezethez is alkalmazkodni kell, illetve meg kell tanulnom azt, hogy az új életemben hogyan veszem fel a környezettel a kapcsolatot, hogyan tudom azt tartani, akár közösségekkel, akár volt családtagokkal. Nagyon fontos az, hogy mindannyian a családunkban tanulunk viselkedésmintákat, amikor párkapcsolatba kerülünk, ezek a viselkedésminták formálódnak, hiszen egymáshoz alkalmazkodva, összecsiszolódva kell ezeket kialakítani és egységes közössé tenni. Fontos az is, hogy milyen férfi és női szerepeket kell kialakítani a közös életben. Amikor tegnap este ezt a mondatot leírtam, akkor eszembe jutott az én jegyes oktatásom a házasságban lépésem idején, és eszembe jutott, hogy milyen nagyon kevés dologhoz tudott a férjem hozzászólni, és tulajdonképpen mennyi mindenben csak ült és hallgatott és jelentett bennem, majd elkövetkezett a gyermekem születése utáni körülbelül 5.-6. életét, amikor is találkoztunk újra azzal a lelkészatyával, aki összeházasított bennünket, teljesen váratlanszerűen az utcán, és akkor azt tapasztaltam, hogy a férjem szinte szó szerint tudja idézni az ott elhangzottakat. És érdekes módon én nem is gondoltam volna, hogy milyen mély nyomokat hagyott egy-egy ilyen beszélgetés a férfi és a női szerepekről a társamban, akivel együtt élek. Ennek ellenére így visszagondolva, ma is pontosan tudom, hogy meghatározta a kapcsolatunkban az, hogy milyen férfi ő, vagy milyen nő vagyok én a házasságban, mert hogy ezek a külső hatások és hozott minták, amik értek bennünket, folyamatosan anélkül formáltak bennünket, hogy ezeket tudatosan kimondtuk volna. Aztán nagyon fontos egy házasságban, hogy megfelelő számú érdeklődési pont és tevékenységi terület legyen az életünkben, hiszen ha ez nincsen meg, akkor nagyon nehéz közös beszédtémát, nagyon nehéz közös pontokat találni az életünkben. Hát ebben a szakaszban milyen problémának források fellelhetők? Először is a szülők túlzottan be akarnak avatkozni a fiatal pár életében. Nem úgy kell lányom, amúgy kell fiam, tudod, én ezt így tanítottam neked, miért nem így csinálok? Ezek a mondatok naponta hangzanak el az életben. Erre a fiatalok reakciója mindig az a szülők felé, hogy te ne szólj bele, ez az én életem, ezt én akarom élni. Aztán nagyon sok családban nem volt megfelelő szülői minta. Nem tudtak átadni a családok normális értékrendszereket, ezek főleg azokra a gyermekekre jellemzőek, akik nem családban nőnek fel, hanem például az állami gondoskodás rendszerében. Aztán a problémaforrás ebben az életszakaszban a türelmetlenség egymás iránt. Nem bírom kivárni azt, hogy a párom megcsinálja azt a konnektort, inkább hívok szerelőt. Nem figyelek rá eléggé, hiszen az én életritmusomban, a szüleimmel eddig úgy volt, ahogy én megszoktam, most hirtelen egy másik pár mellettem máshogy csinálja, és ez türelmetlenségre készít engem. Aztán nagyon fontos és nagyon gyakran tapasztalom én is a munkám során, hogy a kommunikációs félreértések nagyon gyakoriak a mai párkapcsolatokban. Nem beszélnek a fiatalok nyíltan egymással, nem tudják megfogalmazni az érzéseiket, nem képesek arra, hogy megértsék a másikat. Ez nagyon sok mindenből adódhat. Lehet, hogy csak abból adódik, hogy nem szeretném megbántani a másikat, éppen ezért nem mondom el a problémámat. Vagy abból is adódhat, hogy elmondja ugyan a problémáját, de nem tudok odafigyelni figyelőként, szívvel arra, amit ő mond, hanem támadásnak veszem. Ezek a kommunikációs félreértések nagyon sok házassági konfliktus forrásai. Aztán hát a mai társadalomban jellemzőek az anyagi nehézségek, hiszen egy mai jó fiatal pár bizony nem könnyű életet él, vagy nem könnyű új családot alapítania. Nagyon sok környezetemben lévő fiatal pár már nem is törekszik például arra, hogy saját ingatlant vásároljon, mert tudják, hogy úgysem fog kitelleni az anyagi keretükből. Ugyanakkor a szülőkkel sem szeretnének élni, mint ahogy az édesanyám még például a szüleiknél kezdték. Nem engedik segíteni a családot ebben, hanem például elköltöznek albérletbe, nagyvárosba, elkerülnek a családi támogató rendszer mellől, ami újabb problémaforrást jelent. Nézzük, hogy a laikus segítő mit is lehet ebben a helyzetben. A laikust én azért tettem idézőjelben, mert azt gondoltam, mikor átgondoltam ezt az előadást, hogy mi is a laikus. Vajon önök, akik itt majd hallgatni fogják ezt az előadást, laikusok-e? Hiszen mindannyiannak van családjuk, mindannyian adtak már tanácsot barátnőknek, mindannyian megérték ezeket a dolgokat, ezért azt gondolom, hogy nem is minden esetben vagyunk mi laikusak. Hanem mondhatjuk azt, hogy mivel megértük, tapasztalati úton van tudásunk, ezért akár segítővé is válhatunk. Először is nagyon fontos, hogy segítsünk a nagyszülőknek az elengedésben, hogy úgy engedjék el a gyerekeiket, hogy biztosak legyenek abban, hogy én megtanítottam arra a gyerekemet, megfelelő értékrendet, megfelelő hitet adtam át neki, és akármi történik a gyermekem életében, megbízom benne, hogy ezt a tudást ő alkalmazni fogja. Hogyan teheti meg ezt egy segítő ember? Úgy teheti meg egy segítő ember, hogy például ilyen közösségben, mint az önöké, beszélgetnek erről, segítséget, tanácsot adnak egymásnak abban, hogy hogyan is lehet, hogy bíztatják egymást azzal, hogy ne félj, nem fogod elveszíteni a gyermekedet, ő csak most az önállósodás útjára tér, de mindenképpen a te gyermeked marad. Nagyon fontos, hogy nyílt kommunikációra bíztassuk a gyermekeinket. Én édesanyámon látom azt, hogy van olyan hét, hogy 15-ször kell megkérdezni tőle, hogy mi a baj, anya, látom, érzem, tudom, hogy van valami bajod. Ó, nem akarlak én ezzel terhelni, gyermekem, mondja ő mindig. Aztán mindig kell egy elmélyült beszélgetés, főként hétvégén, amikor mégiscsak kiderül és nyíltan elmondja, hogy mi a baja. Azt, hogy az idősebb vagy a fiatalabb generáció vállalja fel a nyílt kommunikációt, ez teljesen változó egy családban, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert enélkül, ha nem mondjuk el, hogy mi a baj, hogy miben segíthet a másik, akkor ő nem tud nekem segíteni. Nagyon fontos az, hogy arra biztassuk a fiatalokat, hogy adjanak elegendő időt egymásnak az egymás megismerésére. Mondjuk el a saját példánkat, a saját életünkből, hogy amikor én édesapáddal összekerültem, akkor is körülbelül 1-2 évig eltartott az alkalmazkodás szakasza. Adjunk mintát nekik türelemből, mert türelem nélkül nem alakul ki az a megismerési szakasz, amire már lehet alapozni egy gyermekvállalást. Nagyon fontos szempont, hogy segíthetünk abban laikusként, vagy segítőként, hogy átgondolják azt, hogy a döntések valóban közösek-e. Azt, hogy például gyermeket vállalnak, vajon nem-e az édesapa, vajon nem-e az édesanyja akarja-e, közös-e a szándék. Erre a szándékra való rávilágítás azért is nagyon fontos, mert hogyha ha csak az egyik fél döntése, akkor előbb-utóbb ebből olyan mértékű konfliktus lesz, amiben a mai társadalomban nagyon gyakran a válás lesz a vége. Tehát ezt elkerülendő nagyon fontos megalapozni ebben a szakaszban ezeket a döntéseket. És hát nagyon fontos, hogy a bizalmat és a szeretet erősítsük, hiszen ezek az alapkövei egy párkapcsolatnak, és fontos az, hogy ezt érzékeltessük és tudatosítsuk a páron. Hát és még szakaszt megnyomnak, ugye szülői válás ciklusa. Hát tulajdonképpen ezt a pszichológiai ilyen centripetális ragasztó szakasznak nevezik, pontosan azért, mert összehozza a családot a közös feladatok elvégzése. Az édesanyja mindig hamarabb érik meg a gyermekre, vagyis hamarabb tudatosul meg benne az, hogy hárman lesznek a családban, hiszen az ő pocakjában növekszik az új élet, ő már együtt él vele, míg az édesapa nem ilyen szerencsés, bár tudja simogatni, ettől függetlenül ő később éli meg azt, hogy a kettes életből most már hármas élet lesz. Ez mindig egyben problémaforrást is fog jelenteni. Mit is a feladatai ennek a szakasznak? Egyrészt magában a családban. A családban párból szülőké kell válni. Erre ott van a családból hozott szülői mintát, ami vagy segít abban, hogy én jó szülővé váljak majd, vagy nem. Aztán be kell fogadni egy új jövevényt a családba. Arra elő kell készülni, el kell készíteni a szobáját, fel kell készülni érzelmi, anyagi szinten egy csomó mindenre. Át kell alakítani teljesen a családi szerkezetet, hisz most már nem az én párkapcsolatom lesz a legfőbb dolog a családban, hanem az a kis jövevény gondozása, nevelése lesz az elsődleges. Ugye helyet csinálni a jövevénynek, ez elsősorban a fizikális dolgot jelent a mai emberek életében, de azért hangsúlyoztam én külön megint, mert hogy érzelmileg is be kell fogadnunk ezt az új jövevényt. Én azokkal a nőkkel, akikkel dolgozom és nagyon-nagyon komoly problémákkal küzdenek, mindig azt látom, hogy érzelmileg még nem voltak felkészülve a gyerekek fogadására. Még nem tudták befogadni, nem tudták önmagukban önmagukat képessé tenni arra, hogy a bennük lévő szeretetet átadják a gyermeküknek. Aztán hát új érzelmi, az érzelmi lehetőségeknek új formájával is találkozhatnak, hiszen eddig a szüleimet szerettem, szerettettem a férjemet szerelemmel, és most ott egy gyermek, akit általában a édesanyák is és az édesapák is feltétel nélküli szeretettel fogadnak és szeretnek. Aztán hát el kell fogadnom, hogy belőlem szülő lesz, illetve el kell fogadtatnom a szüleimmel is, belülük bizony nagypapa és nagymama lesz. Azt látom a mai társadalomban, hogy ez sem könnyű feladat, hiszen nagyon sok nagyszülő van, aki már vágyik unokára, de hát kitolódik a gyerekszülés ideje a felsőfokú oktatások egyre nagyobb elterjedésével, egyre később szülnek a nők, tehát nem elégül ki az a vágya a nagyszülőnek, hogy unoka lehessen. Ugyanakkor pedig a szülők még azért nem képesek szülni gyermeket, mert nem képesek feladni a saját identitásukat egy másik lényért, és nem képesek szülői szerep megformálására. Hát ezzel együtt nagyon sok feladat jár. Egyrészt át kell alakítani a család mintázatát. Ugye új struktúra, új viselkedési módok jönnek létre, új szabályokat kell kimunkálni a családba, hiszen nagyon fontos az, hogy megfelelő időben, ma már odaérünk például a gyermekorvoshoz, vagy fontos az a szabály, hogy eddig, ha volt konfliktusunk vagy vitánk egymással, ez a gyerekkel kapcsolatban nem lehet, tehát nagyon fontos az, hogy mindkét szülő egyforma értékrendet közvetítsen a gyerek számára. Aztán a társas életet korlátozni kell, lecsökken a színházba járás ideje, a moziba járás ideje, nem lehet már úgy bulizgatni a barátokkal, mint korábban, hiszen a gyermekkel kell foglalkozni. A nőkben általában nagyon nagy kérdés az, hogy most akkor én feleség vagyok, nő vagyok, anya vagyok, hogyan módosulnak ezek a szerephatárok az életemben. A férj és az apa pedig családfővé válik, hiszen a nő ebben az időszakban elveszíti a keresők tevékenységét, a gyes, amit kap a gyermek nevelésé ideje alatt, körülbelül a pellenkára és a popsitőlőre, vagy maximum a tápszerre elég, többre nem. Tehát a férfinak a családfenntartó szerepe ebben a szakaszban megerősödik. Problémák. Hát ebben a szakaszban is nagyon sok van a családban, ugye megváltozik a család életritmusa. A gyermek 3 óránként eszik, sír, zokog, alvási zavarok jelentkeznek, nem tudják kipihenni magukat a szülei. A nőknél jelentkeznek a szülés utáni depresszió jelei, azt gondolom, hogy ezt nem kell magyarázni, nagyon sokat tudunk róluk. Az anya teljesen magába marad otthon a gyermekével, eddig élte a szokásos társadalmi életét, a munkáin voltak, társas kapcsolatai, a barátnője zárják, most pedig be van zárva egy szűk életérbe a gyerekkel együtt. Hát és a gyermeknevelés egy 24 órás műszak, ami állandó kifáradtsággal, fáradtság érzetével jár. Aztán ebből jönnek azok, hogy türelmetlenek leszünk egymással, jelentkeznek a házassági veszekedések, feszültségek, konfliktusok, és hát bizony-bizony előfordul, hogy házasságon kívül keresnek férfiak vagy nők is örömforrásként kapcsolatokat önmaguknak. És hát amivel elég gyakran találkozom, hogy ebben a feszült lelki állapotban az is előfordul, hogy gyermekeket elhanyagolják és bántalmazzák. Mit is tehet egy laikus segítő ebben a helyzetben? Egyrészt lehetőséget tudunk teremteni az édesanyának arra, hogy pihenjen. 1-2 órára önkéntes munkával segítetek abban neki, hogy én foglalkozom a gyermekkel, te pihenj, aludj egy kicsit. Vagy megszervezhetem azt, hogy bármelyik családtagnak szólok, hogy most már úgy érzem, hogy nagyon kimerült, úgyhogy szüksége lenne a segítségre, néhány órára gyere el, vigyázz a gyerekre, és addig én elmegyek sétálni az édesanyával, vagy színházba, vagy bárhova. Fontosnak tartom én azt, hogy egy férjet is vonjuk be a gyermek gondozásába. Ez egyrészt erősíti az apa-gyermek kapcsolatot, másrészt pedig a nő válláról is levesz terhet. A családi modellt is átstruktúrálhatjuk. Segíthetünk abban, hogy elfogadják, hogy most már nem ketten vannak, hanem 3. Illetve segítünk a laikusokban egy-egy beszélgetés alatt, hogy tisztázódjanak, hogy kinek mi a fontos, mi az érték, mi hiányzik, mi változott, mi az, ami miatt az életük eddig megkapott és nem, le tud-e mondani róla, vagy szükséges-e azokat a dolgokat megkapnia. És hát jön az iskolás volt. Ugye az óvodába kerüléskor, vagy kisgyermekkor van a család, hirtelen a szűk élettere, ismételten kinyílik, új társas kapcsolatok jönnek létre, más élettérrel is kapcsolatba kerülnek a szülők, már most ott van az óvoda, lehet menni iskolába, nem olyan sérülékeny a gyermek egészsége, hogy ne lehetne bármilyen közösségbe elvinni, legyen az egy szülői klub, egy bármilyen közösség. Fontos az, hogy a gyermek találkozik például az óvodába, iskolába más szabályokkal is, amit otthon megtanult. Éppen ezért ezek konfliktus lehetőséget adtak, hiszen hazamegy a gyerek, alkalmazza azt, amit az óvodába tanul, a szülő nem érti, hogy hát én ezt nem én tanítottam neked, fiam, akkor miért csinálod ezt? Ez egy újabb konfliktus forrás. Megváltoznak a szülői szerepek ebben a szakaszban is. Növekszik az apa kapcsolata a gyermekével. Már nem csak a gondozási teendők vannak a gyermekek körül, lehet azt a gyermeket tanítani, nevelni. Fiú gyermekeknél nagyon jellemző, hogy ilyenkor már az apukák bevonják őket barkácsolni, horgászni, focizni, bármi olyan közös tevékenységbe, ami erősítheti ezt a szülői szerepet. És hát ezzel együtt, hogy a gyermek már egy jó időre kikerül a családi kötelékből, óvodába jár, külön órára, zenekarra, leckét tanul, addig a szülők lehetnek együtt, és ez az együtt töltött idő ismételten csak javítja a szülők kapcsolatának az egyensúlyát. Hát ebben az életkorban is vannak ám nehézségek bőven, ezek okozzák a normatív kríziseket. Ilyen például az anya félelme a munkába állásból. 3 évig nem dolgoztam, egy csomó jogszabály változott minden, vajon hely tudok-e állni, ki fognak-e tenni a munkahelyemről, vagy megbecsült tagjává tudok-e válni újra a közösségnek, hiszen elfelejtettem egy csomó mindent, amit a gyermek születése előtt megtanultam. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a magyar társadalomban, amíg a 70-es években az volt ugye a jellemző, hogy egyik gyermeket szülték, a másik után a nők, hogy egyszerre cseperedjenek és jól együttnőjenek a testvérek, mára ez már nem így van. Általában nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy egy gyermeket vállalnak a családok, utána a nő vissza akar menni dolgozni, mert máshogy nem tudják eltartani a családjukat, és hát fél az újabb gyermek születésétől, nem tudnak szembenézni a család együttesen annak, hogy ennek milyen következménye lehet, és ezeket a félelmeket, ha nem beszélik meg, egy újabb krízis helyzet adódhat. Aztán az anya szoronghat attól, hogy lehet egyszerre jó anya. Ez szerintem minden nőben felmerül. Az édesapában ugyanúgy felmerül, hogy jó apa vagyok-e. Ha állandóan dolgozom azért, hogy megfelelő jövedelme legyen a családnak is el tudjam tartani, de akkor meg nem vagyok velük együtt. Tudom-e ezt egyeztetni? Mi a legjobb? Aztán hát az apát presztízsvesztés éri, hiszen eddig ő volt a családfenntartó, az anya munkával állásával, a nőnek is van jövedelme, hoz bevételt a családba, így már nem a férfi az egyedi családfenntartó, és mint ilyen, bizony a férfiakban nagyon gyakran okoz problémát. Ez egy harmonikus párkapcsolatban megbeszélhető dolog, de nem mindenki tudja lekommunikálni. Aztán hát megnőnek a nagyszülők feladatai, hiszen be kell segíteni, a munkahely nem engedi el az apukát, anyukát, korán túlórázni kell, ha beteg a gyerek, nem jöhet el táppénzre, ezért a nagyszülő vigyázza arra, amikor beteg a gyerek, a nagyszülő vigyázza a gyerekre, amikor szünetek vannak, a nagyszülő megy az óvodába, hozza az óvodába, ami nem könnyű feladat fizikálisan sem, illetve ismételten a nagyszülőnek egyszer már le kellett tenni a szülői feladatkörét akkor, amikor kibocsájtotta a gyermekét a családból, és most újra fel kell venni, ami krízis helyzetet okozhat, meg megváltoztatja az életét. Aztán nőnek az anyagi terhek a gyermek növekedésével. Én amikor megszültem a gyermekem, mindig azt mondták nekem, hogy jó, kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, és sosem hittem el. Aztán most már egy 12 éves nagylányom van, és bizony látom, hogy lényegesen többbe kerül, mint egy 3 éves vagy egy 1 éves gyermek ellátása. Nagyon nehéz ennek megfelelni. Aztán logisztikai nehézségek. Mikor ki vigye hova a gyermeket? Hogy érjen oda a gyerek a város egyik végéből a másikba, a külön órára úgy, hogy közben felügyeletet biztosítsunk neki, hogy ne üsse el autó, hogy ne rabolják ki, hogy ne csúfolják a többiek. Mikor kimenjen érte, nagyon sokszor fordul elő, hogy a munka idő befejeztével 2 perccel rendelik el a túrórát, akkor szólni kell másik szülőnek, te nem tudsz-e érte menni, barátnőt bevetni. Tehát kész ilyen logisztikai manővereket kell végrehajtani annak érdekében, hogy a gyermeknek mindig a megfelelő időben a megfelelő oktatási helyekre eljusson. Én 2 darab iskolába hordattam eddig a gyermekemet, illetve kijártuk a bölcsődét, óvodát, és hogy azt láttam, hogy akkor tudja az oktatási rendszer megfelelőképpen segíteni a családok életét, hogyha az iskolába beviszi azokat a szolgáltatásokat, amire szüksége lehet egy gyermeknek. Beviszi a hitoktatást, beviszi a zeneoktatást, beviszi a sporttevékenységeket, és nem kell a város különböző pontjáira hordani a gyereket, ez csökkenti a veszélyhelyzeteket is mindenképpen. Aztán megjelenhet a testrejű rivalizáció abban az esetben, amikor több gyermek születik, és hát ez egy újabb konfliktus forrás, vagy normális krízis a családban, amivel szembe kell nézni. A szülőknek ebben az időszakban, hát aztán végképp nagyon kevés idejük van kettesben maradásban, vagy együttlétre, ebben a nagyszülők például nagyon sokat tudnak segíteni. Aztán hát erre a korra jellemző az is, hogy az a nagy, rózsaszín szerelmes fellángolás, ez szépen lecsitul, lecsendesedik, és a nagy szerelemből egyszer csak azt veszük észre, hogy ebből szerelem lesz, megbecsülés, egymás tisztelete, és hát ezt el kell tudni fogadni, hogy ez egy teljesen normális folyamata az életnek. És nem tudom, hogy át kell visszamenni, úgyhogy még azt elmondom, hogy miben is segíthet egy laikus segítő. Abban tud segíteni, hogy a gyermek felügyeletben tud segíteni, a nagyszülők aztán végképp rendkívüli módon szerepet kaphatnak a család életében ilyenkor. Tud segíteni abban, hogy meghallgatás, a másikra való aktív hallgatás, hogy úgy figyeljek a másikra, amikor el akarja mondani az ő sérelmeit, fáradtságát, de ez valóban odafigyelés legyen, ez egy nagyon nehéz feladat, de bármelyik önkéntes megteheti. És hát a képből is következik, hogy hát jön a kamaszkor, kamasz gyereket nevelő család, ami megint nem egy könnyű feladat a mai társadalomban, hiszen annyi hatás éri a gyerekeket, amit már nehéz velük szembenézni. De milyen jellemző erre a szakaszra? A gyermekeink kielekében ebben az időszakban egyre jobban a kortárs csoport nyer befolyást. Elkezdődik a gyermek leszakadása a családról, egyre jobban önállóbbá válik dolgokban. Szülői szerint hangsúlyozottsága megszűnik. Tehát ahogy a gyerek önállóbbá válik, azzal párhuzamosan már nem egyre kevésbé vagyok szülő, inkább ismételten lehetek például nő vagy férfi. Aztán a szülői szerepeket meg kell változtatni pontosan ezért, mert hogy egyre inkább felnőttként kell kezelni a gyerekünket. És hát ezt mindig el szoktam mondani, amikor erről témáról beszélek, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy hosszú-hosszú folyamat, nem egyik napról a másikra történik. Találkoztam most a napokban egy olyan hölgyel, aki nevelt egy 17 éves fiút, aki februárban fogja betölteni a 18. életévét, és azt mondta, tehát egy hónapban most januárban azt mondta a fiának, fiam, 18 éves leszel, te onnantól kezdve felnőtt vagy, azt csinálsz, amit akarsz, menjél dolgozni, keresél a munkát, mert én többet neked nem segítek, eleget neveltelek. Így nem lehet a leválást kezelni, hiszen a gyermekben egy olyan bizonytalanságot keltünk. A szülőnek is hiányozni fog egy idő után a gyermeke. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, ami valamikor 14 éves korban kezdődik el, 12-13 már inkább a mai korban, kis idő, tehát siessek. Nagyon fontos, hogy közös nyelvet kell kialakítani a gyerekünkkel, ami lehetetlen. Én ha megnézem a lányomat, hogy milyen szavakat használ, milyen rövidítéseket, milyen szlengeket, hát nagyon sokszor kell rákérdeznem arra, hogy mit is akartál mondani gyermekem, mert én ezt nem értem. Lehet, hogy a barátaiddal ez így jó, de velem nem. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Aztán hát a kamaszkorú gyermek az hormonális változásokon esik keresztül, ebből következően vannak időkitörései, vannak hangulatingadozásai, amit nagyon nehéz kezelni és tolerálni. És hát visszafelé is így van, a serdülő egyre kritikusabb a szüleivel, apa hogy nézel ki, miért ezt a cipőt vetted fel, anya ne azt a nyaklánkot vett fel, anya légy úgy kedves, én nem így csinálnám, hanem úgy csinálnám, ezek a mondatok naponta hangzanak el a szüleivel szemben, szóval a szüleinkkel szemben már nincsen meg a szülőknek az a fajta tisztelete, hogy mindig feltétel nélkül elfogadom a szülőmnek azt, amit ő mond, mert hogy ő tapasztalta nálam. Ezzel nehéz szembesülni. Aztán a gyermek egyre jobban kifejezi az öltözködésével, viselkedésével, hogy ő milyen kortárs csoporthoz tartozik, és hát ez nem mindig tetszik nekünk. Mondhatnék példákat, mi, de azt gondolom, hogy csak az utcára kimenve is látjuk, hogy 8 fülbevaló, hogy festett vagy 13 évesen, hogy erős körömlak, és sorolhatnám azokat a jeleket, amiket felvehetünk a kamaszkorú fiataloknál. Ezzel nehéz szembesülni, és nehéz úgy átadni az értékeket a gyermeknek, hogy tudom, hogy abban a közösségben, ahol tartozni akarsz, ez az úgynevezett trendi, de igazából ettől nem leszel több. Tehát ez nagyon-nagyon gyakori beszélgetéseket és komoly beszélgetéseket igényel a gyermekkel. Aztán nagyon fontos, hogy a kamaszkorú gyermeknek vannak vágyai. Minden márkás ruhát akar, ilyen órát szeretne, olyan számítógépet szeretne, amit nem nagyon lehet hogy összeegyeztetni a mindennapi életemben, nem biztos, hogy a szülőknek erre van pénze. Újabb konfliktus forrás. És hát ez a sok konfliktus, ami a kamaszkorú gyermek nevelését jelenti a családban, a szülők kapcsolatát is megváltoztatja. Nagyon fontos az, hogy segíthetünk abban, hogy bele tudják képzelni egymás helyzetében magukat, és ebben nagyon sokat tudnak segíteni a segítők. Hogy gondolj bele édesanyát helyzetében magát, édesapát helyzetében magát, mennyit dolgozik, ennek ellenére nem tudja neked anyagilag azt megadni, amennyit. Vagy a szülőket kérni arra, hogy gondoljanak abba bele, hogy ők serdülőként ugyanezeket a változásokon estek át, és vajon akkor mit érezhettek? Aztán nagyon fontos a bizalom a gyermek iránt, hogy megbízom abban, hogy amit én 10-valahány évig tanítottam annak a gyermeknek, az ott leületedett, benne van, akkor is, ha néha egy picit kitér az útja, de mindig vissza fog térni azokhoz az értékekhez, amit én átadtam neki. Aztán el kell kezdeni készülni a szülőt leválasztani a gyermekről, el kell fogadni azt, hogy ez a gyermek előbb-utóbb kirepül a családból. És hát nagyon fontos az, hogy meg kell ismerhetnünk egymás félelmeit. A szülő ismeri a gyermek félelmét, a gyermek a szülői, és ebben is nagyon sokat segíthet a laikus segítő. És ha jól érzékelik, akkor ezek a segítési formák mind általában kommunikációra épülnek, meghallgatásra, odafigyelésre, és olyan figyelemfelhívásra, olyan dolgoknak a megláttatására, amit nem biztos, hogy saját maguktól képesek. És hát jön a következő szakasz, amikor ki kell bocsátani ezt a gyermeket a családból, a fiatal elkezd teljesen önálló életet élni, teljesen lecsökken a szülők felelőssége, ugyanakkor mégiscsak segíteni kell a mai társadalomban az életkezdését, de háttérbe kell vonulni, egyszerre segítsem, de vonuljak hátra, ez egy újabb krízis ellen a család életével. És egy számára kell nézni, hogy a gyermeken próbálkozik az önálló élettel, lesznek sikerei, kudarcai, és hát ezt úgy kell fogadnom, hogy ne érje őt kritika, ne meneküljön el előre. Nehézségek, ugye gazdaságilag egy új család jön létre, le kell válni. Jelen éppen olvastam tegnap éjszak egy kutatást arról, hogy a mai gyermeknek nagyon-nagyon elvárják a szülőtől azt, hogy amíg ő nappali tagozaton tanul, és akkor lehet ez 4 diploma is, addig a szülő tartsa el, és a valamiféle természetes formában várják el ezt a szülőtől, ami nem mindig helyes, hiszen a szülő 50-60 évesen már nem biztos, hogy képes kielégíteni azokat az igényeket, ami egy 30 éves egyetem is a gyermeknek az igénye. Nehézség az is a szülők részéről, hogy én sokkal jobban tudom, én megtanultam, engem erre tanítottam, nálam bevált, mégse hallgat rám, újabb konfliktus forrás. Ugye itt is ugyanazok a segítési formák vannak jelen, meghallgatásban segítés, belegondoltatásban segítés, segítés a határok meghallgatása, ebben még segíts neki, de abban már ne. És egy segítés az új párkapcsolat kialakítása, ami nagyon fontos szempont. Következő szakasz a fészek elhagyás szakasza, amikor is magukra maradnak a szülők, tehát kirepül a gyerek a fészekből, de még aktívak, még dolgoznak, még egy csomó mindent tenni akarnak az életben. Ugyanakkor csökken az anyagi és fizikai megterhelés a családban, hiszen a gyermek már nincs a maguk 24 órájában jelen az életükben. Új lehetőségek nyílnak meg a szülők számára, kiteljesedhetnek például szakmailag, nagyon sok tudós embert látok ebben az életszakaszban, nagyon termékeny munkát végezni. A szülők új célokat tűzhetnek maguk elé, több idejük jut egymásra és arra is, amit eddig elhanyagoltak vagy háttérbe szorítottak a gyermekvállalása során. Úgy hát nehézségek ebben az életszakaszban, hogy ott a nagy ül, ott a gyerek szóval üresen, nincs senki, aki kikölcse, és ha ilyenkor a házaspár nem lép valami közös cél vagy feladat felé, akkor ez egy újabb krízishez vezet, és akár nyilvánvalóvá válik, hogy a kapcsolatuk kiüresedett, tehát valami felé lépni kell tovább. Azt arról már beszéltem az előző diákon, majd fontos azzal is szembesülni, hogy jelentkeznek a változók, hogy tünetei mind a nő, mind a férfi életében, ami feszültségforrás, szembesülni kell azzal, hogy lassan innen most már öregszem, csökkennek a női és a férfi nemjegyek, és egy új szerepeket kell elfogadnom, hiszen a gyermekem hát kilépett a házasságból, tehát én anyus leszek, apus leszek, nagyszülő leszek, egy csomó új szerepmodellt kell újra megtanulnom. Mit tehetnek a segítők? Segíthetnek a közös célok meghatározásában, és megint visszamondtam. Segíthetnek az új szerepek kialakításában elfogadni, példát mutatni, hogy én is átéltem ezt, és én úgy csináltam, nekem úgy sikerült ez a nagyszülő szerep, hogy mennyi örömet jelent az unoka. Aztán lehet abban segíteni, hogy nekem nagyon szívet melegető látvány, amikor egy idős ember pár kézen fogva megy el még mindig az utcán. Tehát lehet példát mutatni abban, hogy újra van idő szeretni mást, van idő odafigyelni egymásra. Illetve segíteni abban, hogy mi változott most a kapcsolatban. Akkor, amikor a szerelem szövődött, ezek voltak az értékek, most, amikor magunkra maradtunk kettesben újra, akkor milyen értékek fontosak számunkra. És ha ezeket a külső emberek segítségével a pár megtalálja ezeket a pontokat, akkor újra kinyílnak és újra boldogan tudnak együtt élni. És hát az utolsó szakasz, az inaktív idős házaspár, amitől azt gondolom, hogy nagyon sokféle meghatározó jeleme van, hiszen a nyugdíjba vonulás egy hatalmas nagy dolog az életünkben, hiszen az aktív életet le kell rakni. Megváltozik minden, megváltozik a napi rendszerünk, pénzügyi helyzetünk, csökken lassan az egészségi állapot, megváltoznak a társadalmi szerepeink. Nagyon sok nyugdíjas kollégám olyan sokszor mondta, hogy de majd jövök hozzátok, és sosem jönnek. Én sem megyek, érdekes dolgok, ezek néha felhívjuk egymásnak telefonon, vagy egy-egy közös rendezvényre meghívjuk egymást, de attól függetlenül a mindennapos találkozások a társadalom szinten megszűnnek, lecsökkennek, és egyre inkább kevesebb lesznek. Aztán ebben az életszakaszban megtörténik, hogy elveszítjük a párunkat, haláleset történik, és hát a pár elvesztése hozza magával a magányt. Nehézségek romlik az önismeret. Eddig hasznos tagja voltam a társadalomnak, most mi lesz velem? Tehát, hogy most úgy érzem, hogy semmire nem vagyok jó. Kiszolgáltatott lettem, hiszen romlott az egészségi állapotom, nehezebben mozgok, nem tudok elintézni egyedül a nagy bevásárlást, a gyerekeimre szorulok. Romlik a mentális állapotom, már nem emlékszem annyi mindenre, kimegy a fejemből, pedig tegnap mondta el a lányom, mégsem emlékszek rá. Az anyagi és egészségi állapot romlásáról már beszéltem. Talán ebben az életkorban tud legjobban segíteni egy laikus segítő, hiszen számtalan dolgot tehetünk az idősekért. Egyrészt be kell bizonyítanunk nekik, hogy igenis szükség van rájuk, hiszen annyi mindent lehet tanulni egy idős embertől. Olyan sok gazdag tapasztalattal rendelkezik, olyan sok mindenben támaszkodhatunk rájuk. Aztán fontos a másik oldalról, hogy aktívan fogadjuk a nyugdíjaskort. Akkor, amikor eljön az, hogy nyugdíjba megyek, akkor kiteljesedhet a világ, egy csomó olyan dolgot megcsinálhatok, amit nem volt az eddigi életem során lehetőségem. Eljárhatok úszodába, tudok menni sétálni a barátnőimmel, eljárhatok a nyugdíjas klubokba, kirándulásra. Nagyon sok olyan nyugdíjas ismerősöm volt, aki egész életét végig dolgozta, az országot, a Nyíregyháza városából ki nem tette a lábát, és a nyugdíjas közösségek miatt hirtelen megismert az egész országot. Eljárkáltak közösen, a Festikőrkétől a parlamentig, a bazilikáig, mindent közösen megnéztek, és egy új közösség formálódott, és hát az ilyen aktív felfogása a nyugdíjas kornak nagyon pozitív kimenetül lehet, hiszen lezárja örömökkel az életet. Tehát, hogy nem attól, hogy nyugdíjba vonultunk, az még nem azt jelenti, hogy itt vége az életünknek, hanem csak egy új szakasz kezdődik, és hát a krízisnek ez is megoldása lehet. Aztán nagyon fontos, hogy a gyászmunkában segíthessünk. Hiszen a kettesben maradt párból az egyik ember meghal, akkor a másik ott marad egyedül a gondolataival. Fontos, hogy ne legyen egyedül, fontos, hogy fogjuk a kezünket, fontos, hogy legyen akinek a vállán kísérhassa magát, hiszen azt az űrt valamivel be kell tölteni. Aztán a nyugdíjas közösségben való bemarásomat gyorsan beszéltem is. És hát végezetül nagyon gyorsan nézetet szeretnék önöknek mutatni. Családi életben minden olyan, mint olyan van, semmi keresni való a tökéletességnek, csak a kitartásnak, a türelemnek, a megbocsátásnak és a gyermek kifizamodott bokájának. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet!
Köszönjük szépen ezt a nagyon gazdag és az egész életet átfázódó, átfogó előadást. Azt hiszem mindenki itt magának egy kicsit kapizsgálhatott, hogy élete melyik szakaszában van ő maga, a gyerekei, az unokái és hol el segíteni. Ez nyilván testre szabott és egyébként meghatározó. Hogy gyülekezeti munkatársként mit tudunk tenni, az újra attól a családtól függ, ahova éppen becsöppenünk, majd bekopogtatunk, és akivel rendszeresen kapcsolatot tartunk, az biztos, hogy nekünk is szükségünk van kapcsolatokra, ez gyógyító kapcsolat, hogyha milyen tudjuk végezni, és hát persze azoknak is, akikhez menjünk. Köszönjük szépen, hogy ilyen gyorsan beszállt ebbe az előadásba, és a gondolataink meg nem szállnak el, hanem bennünk maradnak. Köszönjük szépen, hogy eljött.